Nagyon rosszul fogalmazok, így, mint humán szakos, hogy ugye ezek a sugárzások valószínűleg itt voltak már több ezer éve, csak eddig nem tudtuk őket kutatni, vagy nem tudtuk őket vizsgálni. És a kérdésem ahhoz kapcsolódik, hát hogy...
Egy részét azért több ezer éve ismerjük, a fénysugarakat, a hősugarakat, ezek is sugárzások. Ezek nagyon kellemesek tudnak lenni, úgyhogy nincs jobb dolog annál, mint feküdni a napon és sütetni hasunkat a nappal, hogy Lázár Ervin kezdi az egyik meséjét. De nem ismeretlenek a sugárzások, azok régről sem. De hát ennek a, egyrészt ennek az elektromágneses spektrumnak is, aminek a fény is része, meg a hősugarak is része, ennek is van olyan komponense, ami veszélyessé válhat. Tehát minél keményebbek ezek az elektromágneses sugarak, annál inkább veszélyessé válhatnak. Hát gondoljunk csak az UV-sugárzásra, hogyha elvékonyodik az ózon réteg, mint a mai napon is.
Ehhez kapcsolódott van a kérdésem, hogy mi, amit itt csinálunk a Földön, hogy az viszont nem befolyásolja?
Tehát, de bizony, ez hatással lehet a sugárterhelésünkre. Egyrészt a természetes háttérsugárzás mértéke is függ attól, hogy milyen körülmények között élünk. Másrészt a tevékenységünkkel, mint ahogy említettem, az ózon réteg elvékonyításával befolyásoljuk azt, hogy mennyi UV-sugárzás ér bennünket. És hát ilyen napok, mint a mai is, nagyon veszélyes tud lenni. Már egy negyed óra, fél óra sugárzással le tudunk égni, illetve hát ennek az UV-sugárzásnak közismert a bőrrel keltő hatása, hogy ezzel ellen védekeznünk kell. De vannak még keményebb sugarak, amelyek szintén részei ennek az elektromágneses spektrumnak, ezek a röntgen meg gamma sugarak, ezek is érkeznek a világűrből, szerencsére ezektől is megvéd bennünket a légkör nagy részüktől. A másik, ami szintén fontos, és egy kicsit akkor földhöz ragadtabb téma, hogy a sugárzás, ami bennünket ér, ennek nagy része nem is ezekből a forrásokból jön, hanem magából a kőzetekből és a talajból. Az ott lévő anyagok között is vannak olyanok, amelyek sugárzóak. Tehát a természetes háttérsugárzásból bennünket érő terhelés nagy része az ebből származik, és ezen belül is főleg egy gáz, a radongáz az, ami veszélyes. Ez ugyanis a talajból beszivárog az épületekbe, és az épületek belső tereiben, amikor feldúsul, akkor ennek a radongáznak a termékei, azok, amelyek már fémek, ilyen polónium, bizmut, ólom, amelyek szintén sugárzanyag, szintén radioaktív anyagok, na ezek bekerülnek a tüdőnkbe, és a tüdőnek a sugárterhelését okozzák. Tehát leginkább, ha a természetes háttérsugárzásról van szó, akkor ez az, ami veszélyforrásként jelentkezik. És ennek az az oka, hogy szemben a többi féle háttérterheléssel, ennek az eloszlása, ez nem egyenletes, hanem nagyon is egyenetlen. Van egy olyan átlagérték, ami nem túl magas, viszont a lakásoknak néhány tized százalékában, tehát mondjuk 1000-ből 2-3-4 lakás esetében olyan mértékben feldúsulhat ez a radongáz, hogy az már veszélyessé válhat. És hát ma már egyértelműen bizonyítottnak tekinthető, hogy ennek a radongáznak tulajdoníthatóan nem csak föld alatti munkahelyen bányászok esetében, hanem a lakosság körében is megnöveli a tüdőrák előfordulás gyakoriságát. Tehát hozzájárul a tüdőrák kialakulásához, amiről azt azért tudni kell, hogy az esetek döntő többségében, mondjuk 90%-ában elsősorban a dohányzás tehető érte felelőssé, de ezekben az esetekben is sok esetben szerepe lehet ennek a radongáznak is. Tehát a kettő együtt, a dohányzás és a radon, az nagyon veszélyes tud lenni. Külön-külön is veszélyes mindkettő, de hogyha egyszerre vannak jelen, akkor halmozottan veszélyes. Úgy mondjuk, hogy összeszorzódik a hatásuk. Nem egyszerűen összeadódik, vagy nem egyszerűen hozzáadódik a radon által keltett tüdőrákos esetek száma a dohányzáséhoz, hanem összeszorzódik a valószínűsége annak, hogy ezek így együtt tüdőrákot tudjanak okozni. Úgyhogy azokban az esetekben, ahol a lakásokban nagyon magas a radon szintje, ott indokolt ennek a csökkentése.
Erre akartam rákérdezni, hogy vannak ilyen jellegű mérések, mert itt a telekvásárlásnál, vagy vannak ilyen mérések egyáltalán, ahol kimutatható az, hogy a talajban hol vannak ilyen sugárzású anyagok?
Igen, többféle stratégia van. Hát az egyik, ami viszonylag egyszerű, hogy a már meglévő lakások esetében az a helyes eljárás, hogy hát különösen azokon a területeken, ahol a földtan, a talaj összetétel alapján gyanítani lehet, hogy magasabb lehet a radon mennyisége, ott a lakásokban meg kell mérni, hogy mennyi a radon koncentrációja, és ha azt találjuk, hogy magas, akkor akkor valamilyen eszköze, valamilyen módon le kell csökkenteni.
Szigetelése? Vagy
többféle mód is van erre, hogy hogyan lehet csökkenteni a radon mennyiséget, tehát meg kell keresni a forrását, és akkor ennek függvényében lehet eldönteni, hogy mi a leghatékonyabb, legkifizetődőbb megoldás. Hogyha nem túlságosan magas, csak egy kicsit, akkor leginkább a gyakoribb szellőztetés az, ami költséghatékonyan megoldja ezt a problémát. Az történik ugyanis, hogy ez a radongáz, ez bomlik, tehát magától is eltűnik egy idő után. Emiatt, amikor a talajból kiszivárog a levegőbe, ott elkeveredik a szelekkel, és minthogy egy radonatomnak az életideje az olyan 5 nap körül van, emiatt a külső levegőben viszonylag kevés van belőle. Most ezzel szemben egy lakásban, különösen a mai jól szigetelt nyíllázárokkal ellátott lakásokban, ennek a több tízszerese vagy százszorosa is előfordulhat, viszont gyakori szellőztetéssel ennek le lehet csökkenteni a mennyiségét a lakótérben, és egy 5-10 perces szellőztetéssel le lehet vinni olyan alacsony szintre, mint a kültéri, és utána beletelik néhány óra hosszába, amíg újra felépül. Tehát gyakori szellőztetéssel, rövid szellőztetésekkel, még téli időben is ez hatékonyan kiszellőztethető, lecsökkenthető. Most más esetekben nyilván nem feltétlen ez a jó megoldás. Egy hatékony és gyakran alkalmazott módszer az, amikor bizonyítottan a talajból jön a radon a lakásba, hogy az épület mellett ásnak egy kutat, egy kis kutat, amit radonkútnak is szoktak becézni, azt lefednek, és egy kis ventilátorral, ilyen 10-20 watt teljesítményű ventilátorral folyamatosan szívják belőle a talajgázt, aminek az lesz a következménye, vagy a hatása, hogy az épület alól elszívják a talajgázt, és akkor a radon sem a lakásba fog beszivárogni, hanem ezen a radonkúton keresztül kivezetik a szabadba. Hát ez két megoldás, ilyen több más megoldás is van még, hogy ezeknek különböző a költsége, a fenntartási, beruházási költsége, hogy mindig meg kell vizsgálni, hogy melyik az, amelyik a leghatékonyabb, a legkifizetődőbb.
Furcsa lesz lehet a kérdésem ez is. Az emberek egyáltalán tisztában vannak ezzel, vagy igénylik egyáltalán azt, hogy mondjuk megvizsgálják azt, hogy a talajuk milyen, vagy a teleknek az állapota. Tartunk már itt?
Hát ma még kevesen tudnak erről. Magyarországon sok lakást megvizsgáltak már, de nem az volt ennek az útja, módja, hogy az emberek erről tudomást szereztek, és saját akaratukból megmérettették a lakásukat, hanem programokat indítottak különböző szervezetek, mi magunk is végeztünk ilyen felméréseket, de a legnagyobb számban talán a korábban Rad Lauder labor néven futott társaság végzett ilyenfajta méréseket. Én úgy tudom, hogy ők több tízezer lakást vizsgáltak már meg iskolák közreműködésével, úgyhogy iskolákat kerestek meg, és az ottani gyerekek segítségével, akik a helyi lakosságot jól ismerték, az ő segítségükkel helyeztek olyan kis műszereket, amelyek néhány hónapra ki voltak téve a lakásokba, és ezeknek az eredményeiből tudták megmondani, megbecsülni azt, hogy úgy éves átlagban mennyi lehet ott a radonaktivitás koncentrációja. Ez a módszer egyébként ugyanaz, mint amit mi is fejlesztettünk és használunk itt Debrecenben, úgyhogy mi is sokat segítettük az ő munkájukat, hogy szakmai szempontból is megfelelő pontossága méréseket tudjanak végezni, de aztán ők önállóan végezték ezeket a felméréseket, és hát a legnagyobb számú mérésük nekik van. Sok más országban a gyakorlat az volt, hogy akkor vált igazából tömegessé ennek a problémának az ismerete, amikor az erre életékes hatóságok vagy ajánlásokat fogalmaztak meg, vagy pedig rendeletben határozták meg azt, hogy mi az az elfogadható szint, ami fölött a lakásokban lévő radon mennyiségét már csökkenteni kell. Magyarországon is szó van erről, hogy szülessen egy ilyen rendelet. Én azt gondolom, hogy odáig eljutott már a magyarországi szakma is, hogy megalapozottan meg lehetne egy ilyen rendeletet hozni. De hát ez nem csak szakmai kérdés, ennek nagyon komoly költségvetési oldala is van. Ugyanis hát Magyarországon körülbelül 4 millió lakás lehet, viszonylag könnyen ki lehet számítani, hogy ennek a néhány ezreléke is azért még jelentős szám. És hát ha nem is kell minden lakást megmérni, mert azt azért tudjuk, hogy teszem azt panel lakások emeleti lakása, vagy panelépületek emeleti lakásait nincs értelme külön vizsgálni, azokban nem szokott probléma lenni. De azért nagyon nagy számú lakást kellene megvizsgálni. Másrészt viszonylag sok lakás ha megvizsgálunk, teszem az több százezer vagy egy-két millió lakást, és akkor sok olyan lesz, ahol indokolt lesz csökkenteni, és nem egészen egyértelmű az, hogy ennek a költségét azt ki is fogja állni, ki fogja fizetni. Tehát nagyon sok oldalról kell ez a problémához közelíteni, de én azt gondolom, hogy hamarosan el fogunk odaérkezni, hogy ez meg fog születni, ez a rendelet, vagy ez a jogi szabályozás.
Lehet, hogy nem figyeltem rendesen. Ez a radon gáz, ez természetes formájában
igen.
van meg, tehát ehhez nekünk nem kellett a talajt szennyezni, vagy
nem,
ilyesmi.
Nem, ez magától. Amikor a föld keletkezett, akkor a sugárzó anyagoknak nagy része az itt maradt a földkérekben. A felső néhány 10 kilométer vastag földkérekben. Ebben van az urán, tórium, meg ilyen sugárzó anyagok, és az uránnak a bomlási sorában ez egy ilyen egymás követő sorozata a bomlásoknak, a radioaktív bomlásoknak, tehát az urán átalakul tóriummá, az átalakul rádiummá, ez egy ilyen bomlási sorban. Ebben a bomlási sorban keletkezik a radongáz. A különlegessége az a többihez képest, hogy amíg az urán, a tórium, meg a radonnak a bomlás termékei is, azok mind fémek, ezzel szemben maga a radon az egy gáz, méghozzá nemes gáz. Amikor keletkezik a kőzetekben, és kilép a kőzetek közötti pórus térbe, akkor ő nem lép kémiai reakcióba semmivel, és minthogy gáz, így egyrészt a pórus teret kitöltő közegekkel, a talajvízzel és meg a talajgázzal, és annak a mozgásával szállítódik a radon is. Hát így kerül ki a légkörbe is, meg így kerül be a lakásokba is, hogy beszivárog. Ugye a padló meg a fal közötti réseken, ahol akkor van egy pici kerés, ott jól be tud szivárogni. Úgyhogy ez természetes forrásokból származik, nekünk nem kellett különösebben semmit csinálni. Előfordult olyan, hogy olyan anyagokat használtak fel építkezésnél, amelyekben nagyon nagy volt az urán, a rádium tartalom, aminek a forrása a radongáz. Ajka városa egy jól ismert példa erre, hogy az ajkai szeneknek a salakjában nagyon nagy mennyiségben volt ilyen rádium, és az abból keletkező radon is. És amikor ezt felhasználták arra, hogy a kicsit vizes, mocsaras területet feltöltsék, vagy ne adj Isten a padlás szigetelést is ilyen salakkal oldották meg, hát ezeknél a lakásoknál számítani lehetett arra, hogy ott magas lesz a radon, és hát valóban azt találták, hogy sok ilyen lakás is volt. De ez a ritkábbik eset, sokkal gyakoribb az, amikor magában a talajban olyan mennyiségű a radongáz, és olyan jó a talajnak a gázáteresztő képessége, hogy ez könnyen be tud menni a lakásba, ezek szoktak leginkább problémát okozni.
A széndioxid fürdő, amit még említett?
Hát ez egy egészen más dolog, ennek a radonhoz csak annyi köze van, hogy mi ezen keresztül kerültünk vele kapcsolatba, hogy Magyarországon a 90-es évek elején, hogyha jól emlékszem, 91 vége felé történt az, hogy már a Derecskén néhány lakásban az ott lakók panaszkodnak, hogy nem tudnak éjjel aludni, hogy fulladoznak. És akkor a katasztrófa vénelem, talán ők voltak azok, akik kimentek, megnézték, megvizsgálták, hogy mi a helyzet, és azt találták, hogy a talajból olyan intenzitással szivárog fölfelé a széndioxid gáz, hogy ez feldúsult a lakószobákban, és valóban veszélyeztette az ott lakóknak az életét is. Ha jól emlékszem, ilyen 10-12 térfogat százalékos koncentrációban mértek ott széndioxid tartalmakat, amely már veszélyes tud lenni, életveszélyes is lehet. No hát, ha már ilyen problémával találta magát szembe a falu, hogy szivárog a széndioxid a talajból, a mélyből, akkor egy idő után arra gondoltak, hogy ennek hasznát veszik, ugyanis erdélyi példák vannak arra, hogy ilyen széndioxid szivárgásoknál, ha az ember belelógatja a lábát, akkor a végtagoknak, a lábnak a vérellátása az megnő, kitágulnak a hajszálerek, és egy kellemes meleg érzet önti el az ember lábát. Arra is rájöttek, lehet nem Erdélyben először, de ők is alkalmazzák, hanem más helyeken is, ahol ilyenek előfordultak, hogy ez egy nagyon jó terápiás az érszűkületben szenvedő betegek részére. Olyannyira, hogy ezekre a széndioxid szivárgásokra ilyen fürdőket telepítettek, széndioxid fürdőket, amiket mofettának is hívnak. Most maga a mofetta szó az ottani jelenséget jelenti, amikor a vulkáni működésnek egy olyan fázisa érkezik már el, amikor a mélyből szivárgó gázoknak a hőmérséklete az alacsony. ha jól emlékszem, hogyha 100 fok alatt van, akkor már mufettáknak hívják ezeket a gázszivárgásokat. Hát azon a részen Erdélyben ez lehetséges, hogy pontosan ebből a forrásból is származik. Az ottani vulkanizmus az nem annyira régi, mint a miénk. Olyan 1-2 millió évvel ezelőtt lehettek ott aktívak azok a vulkánok, amelyeknek a környéken gyakoriak ezek a gázszivárgások, ezek a mofetták, és akkor ennek a szónak egy másik jelentése lett, ez az erre épülő szén-dioxid fürdők. Na de hát, ha már így alakult, akkor a mi mátrai gázszivárgásunk is ezt a nevet kapta, és hát nem olyan túl régen, néhány évvel ezelőtt épült fel egy gyógyászati központ, szén-dioxid fürdő és gyógyászati központ Máta Derecskén, aminek szintén ez lett a neve, hogy mofetta. Úgyhogy Magyarországon is eljutott oda ez a fajta dolog, hogy intézményesítették a szén-dioxid fürdőzést, az ebben való betegeknek a gyógyítását. Pontosabban nem tudom, hogy meggyógyulnak-e tőle, az biztos, hogy hosszú időn keresztül csökkennek a tüneteik, tehát javul az állapotuk. Én úgy tudom, hogy leginkább azért évről évre visszajárnak oda a betegek, és hát talán olyan 5-6 ezer beteget tudnak most évente kezelni.